Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, a Venomon beszélgető rovatban most dr. Schreiber Gábor egyiptológussal beszélgetünk, aki az ELTÉ-n, az egyiptológia tanszéken tanít, és nagyon komoly kutatásokat végez egyiptológia terén, nem csak az ásatáson, hanem más elméleti és gyakorlati kérdésekkel is foglalkozik. Most éppen mi a téma?
Köszöntöm a hallgatókat, mindig több téma van, mindig általában több dolgon dolgozik az ember. Egyszerre persze csak egyet tud nyilván csinálni, de sok mindenen gondolkodik. Hát több cikken is dolgozok, vagy dolgoztam a közelmúltban, és jelenleg is. Ezek közül az egyik az egy konferenciával kapcsolatos, ami most össze volt Karnokban. Itt a görög-római kori egyiptomi hellenisztikus kerámiákkal foglalkoztunk. Ez egy elég speciális téma. Ide adok most le egy cikket. És dolgozok egy másik cikken is, ami szintén egy konferenciához kapcsolódik, az pedig a 400-as sírban folytatott feltárásokkal kapcsolatos. Emellett pedig egy harmadik dolog, ami most foglalkoztat, és amit nagyon gyorsan, legközelebbi belátható időben szeretnék befejezni, az pedig egy régi ásatásnak a publikációja, egy könyv formában való megjelentetése az eredményeknek, ez a 61-es számútévben is ír a kapcsolatos, ahol 1999 és 2006 között dolgoztunk. Hát azóta eltelt jó néhány év, úgyhogy sikerült most az anyagot feldolgozni, már el vannak a tárgyak táblában rendezve, és hát én nagyon remélem, hogy ez a publikáció ez a következő évben meg fog jelenni.
Kezdjük akkor a beszélgetést ezzel a 61-es sírral.
Jó.
Mit lehet erről tudni, és mik kerültek elő? Milyen következtetésekre lehet levonni?
Ez egy nem túlságosan nagy sír az Elhohadonban. Ez az a terület, ahol a mi ásatási területünk, vagy mi ásatási koncesziónk elhelyezkedik. Egy nagyon bonyolult története van ennek a sírnak. Kezdjük a modern történetével. Nem nagyon foglalkozott ezzel a sírral tulajdonképpen az egyiptológia egészen addig, ameddig mi ott el nem kezdtünk dolgozni. A 60-as években a Kairói Múzeum egyik korábbi igazgatója, aki akkor még persze a 60-as években csak inspektor volt, Tébában dolgozott abban az időben, ő végzett ott ásatásokat. Ezeknek az ásatásoknak a célja az az volt, hogy a tébai óbirodalmi sírokat kutassa. És ennek az ásatási projektnek a keretében fedezte ő föl ezt a bizonyos 61-es számú sírt, aztán gyorsan vissza is temette, nem nagyon foglalkozott vele, nem publikált erről semmit. Egy másik egyiptomi kollégának az egyik jegyzetéből tudott csak arról az egyiptológia, hogy létezik ez a sír, de hogy pontosan hol van, azt egészen 1999-ig nem lehetett tudni, akkor kezdődtek meg a feltárások, és ahogy említettem, ezt 2006-ig folytattuk. Most a sírnak tényleg egy nagyon érdekes és komplex története van. Eredetileg a 18. dinasztia idején kezdték el ezt kifaragni, 3. Thotmesz korába. Aztán utána egy hosszú szünet következett, és a 20. dinasztia idején 3. Ramzesz korába egy főorvos, Amenhotep foglalta el a sírt. Ő fejezte be a kultuszkápolnáknak a dekorálását, ő vésetett hozzá egy hosszú lejtős folyosót, hát a sír méretéhez képest hosszú lejtős folyosó, ez egy 25 méteres lejtős folyosó. Vannak ennél hosszabbak is, de ahogy említettem, ez ugye egy pici sír, tehát kultuszkápolnákhoz képest ez ugye hosszú. És ugyanez az Amenhotep építette természetesen magának egy sírkamrát is, ahol hát a temetkezési mellékleteinek egy részét sikerült megtalálni. Aztán még ugyanekkor a 20. dinasztiában, nyilvánvalóan ugye 3. Ramzesz után mások is ide temetkeztek, tehát egy tömegtemetkezés, tulajdonképpen egy tömegtemetkezés jött itt létre az új birodalom végén. A későbbiek folyamán pedig a sírt használták a 21. 22. dinasztia időszakában, aztán a Szájszi korban, elsősorban a Krisztus előtti 6. században, akkor nagyon intenzíven, több aknasírt is mélyítettek ekkor a kultuszkápolna, illetve az udvar különböző részeire, és az új birodalmi sírkamrákat is újra felhasználták. És hát ez a használat, ez úgy tűnik, hogy folytatódott a perzsa korban, egészen a 4. századig, az utolsó natív uralkodók koráig. Tehát összegezve ugye nagyon sok kronológiai fázis van, ennek az anyaga az természetesen, ahogy ez Tébára jellemző, meglehetősen kevert módon került elő. A munkánk egy jelentős része az ugye abból áll, hogy ezeket az anyagokat egymástól elkülönítsük és értelmezzük, de hát valóban a helyzet az az, hogy egy nagyon izgalmas, összetett történet körvonalazódott itt a 61-es sír kapcsán, ami a régészeti anyagból nagyon jól felrajzolható, és a könyvnek nyilvánvalóan az a célja, hogy ezt az apró részletekig lebontva tárgyalja.
Mit lehet tudni az újbirodalmi sírról, mi került abból az időszakból elő, illetőleg a korabeli további temetkezésekhez való viszonyáról lehet-e valamit mondani?
Az újbirodalmi sírokat ugye publikálta Száleh, ez megjelent a 70-es évek végén, vagy talán a 80-as évek elején egy önálló kis monográfiában. Igazából ő ugye egyetlen egy új újbirodalmi sír talált, a többi az már korábban is ismert volt, ez az Unisan sír, ami hát ott van a Hohadomnak a közepén, ugye a két magyarásatási koncessziónak a határán. Ez most Fábián Zoltánnak a koncessziójához tartozik, tehát ő foglalkozik jelen pillanatban az újbirodalmi sírokkal, nyilván ő erről többet tudna mondani. Ami talán fontos az az, hogy Száleh részben publikálta csak ezeket a sírokat, és úgy tűnik, hogy csak részben ásta ki őket. Tehát van ott még egyrészt ásatási feladat is, másrészt epigráfiai feladat, harmadrészt pedig hát ott a régészeti anyaggal ugye nagyon sok teendő lenne, hiszen Száleh nem nagyon publikálta ezeknek a síroknak a régészeti anyagát. Egy-két tárgyat ugye az akkori standardoknak megfelelően bemutatott, de hát nem törekedett ő arra, hogy ott egy nagyon átfogó megértése szülessen meg ugye a régészeti anyagnak. Úgyhogy én azt hiszem, hogy Fábiánék számára ott még elég sok teendő van az óbirodalommal kapcsolatban. Ami a későbbi történetét illeti ezeknek az óbirodalmi síroknak, ezekről nagyon nehéz beszélni. Az a sírutca rendszer, ami most már kezd nagyon szépen kirajzolódni, hogyha valaki oda látogat a Hóhadombra, az igazából ugye egy új birodalmi rendszer. Ez azt jelenti, hogy a sírok azok hát kvázi utcákba, szintekbe helyezkednek el, tehát beszélünk egy első, második, harmadik, stb. Sírutcáról. Ezek az óbirodalmi sírok ugye nem illeszkednek bele ebbe a rendszerbe, tehát a második és a harmadik sírutca között találhatóak. Látszik az, hogy ezeknek egy részét a későbbi sírépítések folyamán elbontották, hozzáépítettek, felhasználtak belőle valamit, úgyhogy ez tényleg egy érdekes dolog, hát egyelőre itt áll a kutatás, úgyhogy ezzel kapcsolatban mondom, még nyilvánvalóan sok mindent lehet majd vizsgálni ott Tébában.
Később az új birodalomban, harmadik Ramszesz korában Amenhotep főorvos sírja alakult itt ki. Ővele kapcsolatban, személyéről mit lehet tudni, milyen tisztségeket töltött be? A családjával kapcsolatban, életével kapcsolatban mi derül ki a sír dekorációból?
Hát nagyon kevés. Erről a témáról nagyon kevés. Tehát amit igazából ugye lehet tudni, az az, hogy kik azok, akik még a késői újbirodalomban használják ezt a sírt. De hát magáról, Amenhotep szeméről persze nagyon keveset tudunk. Egyrészt ugye nyilvánvaló az, hogy ebben az időszakban a sírkápolnáknak a fali képei sokkal kisebb mértékben foglalkoznak a sírtulajdonos karrierjének a bemutatásával, mint a korábbiak, a 18. dinasztiai kultuszkápolnákban hasonló jellegű képek, tehát onnan tulajdonképpen semmi nem derül ki. De természetesen az igen, két címe az olvasható a főfeliratokban, ezek közül az egyik a főorvosi cím, méghozzá az Ámon birtokok főorvosa volt ő, ez egy érdekes dolog, erre mindjárt egy picit később visszatérünk. A másik címe az pedig Mutnak a papja. Na most hát ezekből azért olyan sok minden nem nagyon rajzolható ki. Egy biztos, hogy kevés olyan orvos vagy főorvos ismert, akiknek az affiliációja az a templomokhoz kötődött. Nyilvánvalóan sokan voltak, de mégis kevés ilyen orvos ismeretes. Királyi orvosokat ismerünk, különböző specialistákat ismerünk, az orvosok elöljáróit ismerjük, de kevés olyan templomi orvos van, aki név szerint is ismert, és ezek közül kevésnek van sírja. Tehát itt inkább ez az érdekes, hogy kevés újbirodalmi orvosnak a sírja ismeretes, ezek közül az egyik Amenhotep, aki ráadásul hát a 20. dinasztia időszakáról a 3. Ramzesz korába datálható. Ebből az időszakból azért már lényegesen kevesebb tébai sírt ismerünk, mint a 18-19. Dinasztia korából, bár azért még vannak jó számmal természetesen, és hát annyit lehet még tudni, hogy az ő felesége énekesnő volt, természetesen az énekesnői címet azt minden férjezett, viszonylag magasabb státuszú hölgy viselte, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez se egy túlságosan szignifikáns dolog, ismert az ő neve is, Mutemhebnek hívják, nem attesztáltak más forrásokból, úgyhogy nagyjából ennyi az, ami Amenhotep személyével kapcsolatban kiderült. Aztán hát elég sok minden kiderült az ő temetkezési mellékleteiből, vagy általában úgy mondom a 20. dinasztiai temetkezési mellékletekből. Ezek nagy része nyilván ugye a szakember számára érdekes, de elég sok új adat fölmerült itt a 20. dinasztiai tébai sírművészettel kapcsolatban.
Ha a 3. Ramszesz kori múltpapoknak a tevékenységével kapcsolatban, gazdaságin kívül van-e más olyan, akinek valamilyen jellegzetes címe van még? Arra gondolok, hogy Mut templomában Szekmetnek álltak a szobrai, tehát Mut és Szekmet ebben az időben nagyon közel állt egymáshoz.
Igen, persze.
Tehát amikor egy Mut pap van, aki egyébként főorvos Amonnál, akkor nagy valószínűséggel a Mut templomban is az orvosi tevékenységhez kapcsolódik a működése. Tehát, hogyha más Mut papoknál is találunk valamilyen jellegzetes címet, gazdasági jellegű, vagy valamilyen építkezéshez kapcsolódik, tehát a papságnak a tevékenységéről, akkor ezek elárulnak sok mindent.
Persze, tehát nyilván vannak ilyen átfedések, és nyilván ugye azok, akik papi címeket betöltenek, akár a Mut templomba, azok viselnek más címeket is, akár adminisztratív címeket. Ami itt ugye izgalmasabb az ez, amit te is említettél, a Mut és a Szekmet közötti kapcsolat. Igen, ugye hát a Szekmetnek papjai az egy külön gyógyító testület volt, és nagyon valószínű, hogy ehhez a templomhoz kapcsolódnak a szerket papok is, akik a kígyó marás ellen gyógyítottak. Ilyenek persze vannak, de hát egyelőre ebből azért egy koherens képet kirajzolni nagyon nehéz, pontosan azért, mert ugye Amenhotepnek a fő címe az a főorvosi cím, ugye Herisun. Most ebből azért tényleg kevés van. Tehát igen, ez egy jogos, logikus feltételezés, hogy azok, akik ugye Mutnak a papjai voltak, tehát Mutnak a vábjai, Mutnak a vábpapjai, azok esetleg, vagy azoknak egy része végezhetett gyógyító tevékenységet is. Ez kétségtelenül lehet egy megfontolandó dolog, de nem valószínű, hogy minden Mut pap.
Ezért kérdem, hogy milyen
kapcsolatban ez a helyzet.
Kapcsolódási pontok vannak, tehát hogy ez mennyire lehet véletlen, vagy mennyire tendencia, mert ugye 100%-os pontossággal ott kéne élni, ami lehetetlen. Későbbi betemetkezéseknél van-e valami rendszere a 3. átmenetkori betemetkezésnek, vagy véletlenszerűnek tűnik?
Semmiféleképpen nem tűnik véletlenszerűnek, tehát ugye véletlenszerűen nem temetkezik el az ember valahova. Az új tulajdonosok azok nyilvánvaló módon ugye tulajdonjogot nyertek a sír fölött. Igen, van ezeknek egyébként egyfajta jól kivehető mintázata, tehát úgy tűnik, hogy a 21. dinasztia időszakában általában a Ramesszida sírkamrákat használják újra. Aztán a 22. dinasztia korától kezdődően új sírkamrákat is létesítenek, de ezek is jellemző módon, és itt most nem csak az Amenhotep síról, hanem a környező sírokról is beszélek. Szóval ezek is jellemző módon a bizonyos lejtős folyosóból nyílnak általában, ezek az eredeti sírkamrák közelében vannak, ami hát egy eléggé logikus dolog, hiszen ezeknek a Ramesszida síroknak a kamrái a lejtős folyosókon keresztül viszonylag könnyen megközelíthetőek voltak. Tehát itt tulajdonképpen ez a helyzet. Aztán a késői 3. átmeneti kortól kezdve megint jellemzővé és tipikussá válik a síraknáknak a használata. Ezeket jellemző módon a kultuszkápolnákból mélyítik. és ezeknek az alján is persze sírkamra van.
Kedves hallgatóim, most egy kis zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáradt Földjén című műsorunkat, Venomon beszélgető rovatunkban dr. Schreiber Gábor egyiptológussal beszélgetek, és egy következő témába kezdünk bele, mégpedig említette a műsor elején, hogy a karnaki görög és római kori kerámiákkal is foglalkozik. Mit árulnak el ezek a kerámiák, mit lehet kerámiával kezdeni?
Nem a karnaki görög-római kori kerámiákról van csak szó, hanem a thébai görög-római kori kerámiákról, aminek egy része nyilván a karnaki. Most volt szeptember végén egy konferencia, amit a Francia Régészeti Intézet, illetve a Centre Franco-Égyptien szervezett. Ez egy olyan külön tudományos intézmény, aminek a feladata az a karnaki templomoknak a nagyon átfogó kutatása. A konferenciának a célja elsősorban az volt, hogy az a néhány ember, aki foglalkozik ezzel a témával, az egyességre jusson a fejlődés főbb irányait illetően, illetve kialakuljon egy olyan korpusz, amely tartalmazza a legjelentősebb, legfontosabb, legszignifikánsabb és a kevésbé ismert kerámia típusokat is. Most hát, hogy mit lehet a kerámiával kezdeni? Hát sok mindent lehet vele kezdeni, ugye egy ásatáson nyilvánvalóan a kerámiának nagyon fontos kiemelt szerepe van. Az egyiptológusok szeretik nyilvánvalóan az olyan tárgyakat, amire rá van írva, hogy ki és mikor készült. Mindenki szereti persze az ilyen tárgyakat, de a helyzet az az, hogy nem mindig vannak ilyen tárgyak, vagy ha vannak, akkor sem biztos, hogy ezek önmagukban datálhatóak. Tehát amikor nem egy-egy múzeumi tárgyal dolgozunk, hanem egy nagyon nagy anyagmennyiség van, ugye egy ásatáson vagyunk, ahol ezek ráadásul meglehetősen kevert kontextusokból előkerült anyagok, akkor a kerámiának nagyon fontos szerepe van abban, hogy egyrészt ezek a különböző régészeti környezetek, kontextusok kirajzolhatóak legyenek, másrészt pedig abban, hogy keltezhetőek legyenek. Hiszen a kerámia az mindig ugye nagy számban van jelen. Nyilvánvalóan, amikor a sírfosztogatások megtörténtek, akkor a sírrablóknak az elsődleges célja nem a kerámia edények elvitele volt, hanem az értékes tárgyaknak az elvitele. Úgy szoktuk általában becsülni, hogy még a mondjuk egy-egy sírfelszerelésnek a hát több mint 90%-a az jellemző módon nincs ott, addig a kerámiának a 90%-a viszont ott van. Tehát a kerámia alapján ugye lehet datálni viszonylag pontosan a különböző kontextusokat, hiszen a divatoknak a változásait viszonylag hamar megjelenik. Most ami a görögkori, vagy hát nevezzük úgy Ptolemaiosz-kori hellenisztikus thébai kerámiákat illeti, természetesen van ezeknek egy önmagában álló jelentősége is, hiszen ez az az időszak, amikor Egyiptom a Ptolemaioszok uralma alatt áll, Egyiptom egy két nemzetiségű, két nyelvű országá válik, ahol elindul a hellenizálódás. Ez ugye nyilván a korai Ptolemaiosz korban, a 3. században elsősorban a fővárost, Alexandriát, illetve annak a környékét, annak a hinterlandját, a deltát érinti, vagy hát azokat a városiasabb területeket, amelyek szintén elsősorban északon találhatóak, mint mondjuk a Fajumnak a zónája, ahol ebben az időszakban egy nagyfokú kolonizáció zajlik, ahol sok görögöt telepítenek le, de ahol egyiptomiak is élnek, mert arról a két népesség az együtt, egymás mellett él. Nyilván ezek azok a területek, ahol a hellenizálódás gyorsabb és előbb megjelenik. Míg felső Egyiptom egy olyan terület, amely még a Ptolemaiosz-kor végén is egyiptomi, a lakosság nagy része az egyiptomi marad. Akkor már a városi élet nyelve jellemzően a görög. Thébában ugye a görögnek az elterjedése is viszonylag szűk körű, az adminisztrációra koncentrálódik, tehát ez továbbra is egy egyiptomi város marad. Mégis érdekes azt megfigyelni, és erre a kerámia egy jó eszköz, hogy milyen módon maradnak meg az egyiptomi hagyományok, és milyen módon jelennek meg a hellén hagyományok a thébai kerámia művességben. Hát itt most nyilván apró részletekről nem érdemes beszélni, de nagy vonalakban ugye a helyzet az az, hogy itt alapvetően ugye egy olyan forma a repertoár és egy olyan ipar működik a harmadik, második században is, amely természetesen helyi gyökerű. helyi formákból táplálkozik, a késő dinasztikus kerámia típusoknak a továbbviteléről van szó, de emellett már a 4. század végén is szép számmal megjelennek görög országból származó importkerámiák, aztán ezeknek ugye a helyi variációi, a helyi fordítása is, és hát kialakul itt a 3. századra egy vázafestészeti iskola is, amely ugyanígy az egyiptomi és a hellén stílusnak az elemeit ötvözi. Úgyhogy nagy vonalakban ezzel foglalkoztunk szeptemberben Karnakba, itt főként franciák vettek részt ezen a konferencián, egy olasz, egy görög kutató volt a franciákon és rajtam kívül, úgyhogy valóban nagyjából ezek a konklúziók látszanak, és hát ami érdekes volt, az nyilván az, hogy mindenki a saját anyagát bemutatta, úgyhogy ha ez közeljövőben meg fog jelenni, akkor nyilván egy fontos korpusz lesz a további hasonló tárgyú vizsgálódásokhoz.
Te személy szerint milyen anyagot mutattál be, mi az a terület, ami téged leginkább érint?
Én természetesen a Hóhadombon lévő Ptolemaioszkori temetőnek az anyagát mutattam be, ahol ugye mi dolgozunk. A Hóhadomb ebben az időszakban is a thébai temetőnek az egyik legfontosabb központi része volt, ami hát jelentőségében csak az Aszaszifhoz mérhető. Ez ugye egy másik nagyon fontos terület, ahol 25-26. Dinasztiai templom sírokat használnak újra. Itt nálunk a Hóhán jellegzetes módon a nagy Ramesszidakori templom sírokat használják újra, de nem csak azokat, sok Ptolemaioszkori kontextusunk van, ezek viszonylag jól datálhatóak, úgyhogy érdemes az innen lévő anyagot megnézni és bemutatni. Úgyhogy én ezzel foglalkoztam, és hát a célom az volt, hogy egy nagyon generális bemutatását végezzem el ennek az anyagnak, tehát én kitértem az összes releváns kérdésre. Nyilván az elején az általános megállapítások és a kronológia után lehet elkezdeni tárgyalni ezt az anyagot, amely bemutatja ugye a különböző agyagfajtából készült típusokat, aztán egy következő fejezet de az előadásnak, illetve a cikknek foglalkozik az importoknak a kérdésével, illetve az imitációknak a kérdésével, és a végén pedig a festett kerámiákkal foglalkoztam, illetve foglalkozok.
Kerámiánál az anyag, a forma és a díszítés, ez a három fő elem. Lehet-e következtetéseket levonni azzal kapcsolatban, hogy az egyes típusoknál, formai típusoknál a műhelyek mennyire ragaszkodtak a díszítésnek bizonyos formáihoz, illetőleg az anyag megválasztásánál mennyire keverték az egyes agyagfajtákat, vagy importáltak esetleg agyagot?
A műhelynek a definíciója az az, és ez nem csak a kerámiára vonatkozik, hanem mindenre. Tehát amikor a művészettörténetben műhelynek a fogalmát emlegetjük, akkor jellemzően ezt úgy fogjuk föl, hogy a műhely az egy anyaghasználathoz és egy technikához kötődő valami.
Csak egy műhelyben többfélét is lehet csinálni. Bizonyos keretek között,
tehát ez azért az ókorra nem igazán volt jellemző, tehát sokkal inkább ugye úgy gondoljuk, hogy amikor mondjuk szobrászatról beszélünk, akkor a kőszobrokat és a faszobrokat, azokat külön műhelyekbe készítik, és ugyanígy, amikor kerámiáról beszélünk, akkor is azt lehet sejteni, hogy mondjuk az aluviális agyagból készült kerámiákat és a márgás agyagból készült kerámiákat, ami ugye az egyiptomi kerámiának a nagy részét kiteszi, ez a két csoport, valószínűleg külön műhelyekbe készítették. Ezeknek a technológiája is némileg eltér, sőt jelentős mértékben eltér, úgyhogy ez egy eléggé logikus feltételezés. Na most ebben az időszakban azért talán a helyzet bizonyos esetekben már másként fest, és ez pont ugye a festett kerámia kapcsán lehet látni, hiszen ott ugye, ahogy említetted, a festésnek a stílusát is lehet vizsgálni, és ebből az derül ki, hogy vannak azonos stílusban festett edények, amelyeknek egy része aluviális anyagból, egy másik része pedig márgás anyagból készült, úgyhogy én azt sejtem, hogy azért legalább egy olyan thébai Ptolemaioszkori műhely volt, amely mind a kettőt készítette. Egyelőre erről ennyit lehet tulajdonképpen mondani. A stílus kritika egy nagyon fontos dolog, de az utóbbi években az egyiptológiában is szeretik mesterkezekhez attribuálni a különböző darabokat, nagyon gyakran anélkül, hogy ennek a megfelelő metodikai alapjai meg lennének. Tehát lehet ezt az attribúciós módszert sok esetben használni, de sok esetben viszont nem. Itt a festett kerámiáknál is az a helyzet, amikor én erről írtam egy könyvet, akkor nem véletlenül nem mesterkezekhez attribuáltam a különböző darabokat, hanem stílusokról beszéltem, nagyobb csoportokról beszéltem. Van egy-két olyan edény, amelynél lehet azt látni, hogy nagyon nagy valószínűséggel ugyanaz a festő festette, de ez a teljes anyag vonatkozásában nem mutatható ki. Azért ennél egy lényegesebben egyszerű festésről van itt szó, tehát nem egy görög vörös alakos vázafestészetről beszélünk itt, hanem egy olyan vázafestészetről, ami elsősorban növényi és absztrakt motívumokkal dolgozik.
Mekkora különbséget lehet kimutatni a déli, tébai, téba környéki kerámiák és a Fájum vidékiek között, illetőleg Alexandriához hogyan viszonyul ez? Hol tart a kutatás?
Mennyiségileg nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megválaszolni. Nem látok ebben én olyan nagyon nagy különbséget, tehát az, hogy mennyi kerámiát ismerünk, az ugye nyilvánvalóan az ásatásoknak a mennyiségétől is függ. Tébában a helyzet az az, hogy ugye a tébai temetőnek az esete és a karnaki templomnak az esete azért nagyon specifikus. Tehát ezt azért jól tudjuk, hogy a tébai temetőben a kutatás irányát nagyon hosszú ideig az határozta meg, hogy az új birodalmi sziklasírokkal foglalkozzanak. Azon belül is, ugye a kutatókat leginkább a sírkápolnáknak a fali képei érdekelték. Ha még érdekelte őket valami, akkor ez egyébként az új birodalmi régészeti anyag volt. De az összes többi, későbbi anyag az jellemzően egy teherként jelent meg az ásató számára. Úgyhogy nem véletlen az, hogy ezek a késői anyagok, ezek az utóbbi időben kezdtek el publikálódni, hogy ilyen nagyon csúnyán fejezzem ki magam. Nagyon hosszú ideig ezeket egyszerűen kisöpörték, jobb esetben berakták egy dobozba, hát sok száz dobozba rakták be őket, és valahova elsüllyesztették egy olyan raktárhelységbe, ahol lehetőleg az ásató maga se fogja azokat többet látni. Tehát itt ugye nyilvánvalóan inkább arról van szó, hogy a kutatás mikor kezd el egy-egy téma iránt érdeklődni. Hát kerámiákat mindig, mindenhol készítettek, minden időszakban. Itt a kérdés, mondom, az, hogy mennyi ebből a publikált, mennyi ebből a jól megértett, akkor lehet ezeket összehasonlítani, és hát kétségtelenül lehet itt ilyen összehasonlításokat tenni, de hát ezek már mondjuk elsősorban olyan részletek, amelyek a szakember számára lehetnek érdekesek.
Például a Delta vidéken, tehát Tellelatriban vagy Zagazikban talált terrakotta szobrok nagyon hasonlítanak a Fajumihoz, nem ugyanazok. Tehát, hogyha az ember alaposan beleássa magát, akkor látja, hogy mi a jellemző itt meg ott, de nagyon hasonlítanak. Ezzel szemben lényegesen kevesebb került elő Tébában, de azok teljesen más jellegűek. A koptosziak is más jellegűek, tehát önmagában a megjelenésben igen, más a jellegük.
Hát persze van ebben az időszakban is, ugye egy ilyen észak-déli dihotómia, ez kétségtelen, és ez, ahogy mondod, a terrakottákban is megjelenik, és sok minden más egyébben is. És így a kerámiában is, tehát természetesen lehet itt ilyesmit látni, de hát mondom, itt már leginkább ugye a kisebb részleteket érinti. Délen is vannak nagyon erőteljesen hellenizáló produkciók, északon is vannak natív jellegű produkciók. Ennek ellenére ugye azt lehet látni, hogyha mondjuk csak a festett edényekről beszélünk, hogy az északi stílus, vagy az északi stílus műhelyek, azok egy jobban hellenizált, egy erőteljesebben hellenizáló produkciót készítenek, mint a felső egyiptomiak, mint a tébaiak. Tehát mondjuk nagyon jól, markánsan elkülöníthető ez a vázafestészetben ránézésre. Azonnal megállapítható, hogy ez mondjuk egy tébai, vagy akár egy atribiszi produkció, ugye ott is van ilyen kerámia, hogy van terrakotta műhely is. De mégis az észak-déli dihotómia ellenére azért látszik, hogy ez ugyanannak a nagy generális területnek a produkciója.
Kedves hallgatóink, ismét zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáradt Földjén című műsorunkat. Venemon beszélgető rovatunkban dr. Steiber Gáborral beszélgetek, és a következő kérdésem az lenne, hogy szó volt többször is a tébai ásatásokról. Több magyar expedíciónak is van ásatása, Steiber Gábornak is van egy saját ásatása itt Téba területén. Itt mi történik?
Most éppen semmi.
Most éppen, feldolgozás
igen, most anyagfeldolgozás van, tehát most ilyenkor itthon van az ember, és a tanítás mellett ezzel foglalkozik. Ez ugye a hosszabbik, és tulajdonképpen a nehezebbik része ennek a munkának. Nagyon remélem, hogy a tavasz folyamán akkor vissza fogunk tudni térni Egyiptomba, és tudjuk folytatni a feltárásokat, illetve az összes többi dolgot, amit ott végzünk, ami most nagyjából három irányú. Az egyik, és ezek közül talán a legfontosabb, az most a 400-as sírban folytatott ásatás. Ez egy viszonylag új koncesszió, 2007-ben kezdtünk el rajta dolgozni. Ugyanezen a nagy területen van, ahol már jól ismert 32-es, 61-es számú sír is. Ugye a 32-esnek a szomszédjáról van szó. Egy hát középméretű Ameszida sírról beszélünk, amit viszont a későbbi idők folyamán ugyanúgy, mint a már előbb említett 61-es sírt, felhasználták új temetkezések számára. A 400-as sírnak is egy nagyon komplex története van, sőt hosszabb is, mint a 61-es síré, hiszen ide még a Krisztus utáni második században, a római korban Hadrianus és Antoninus Pius idején is temetkeztek. Most úgy állnak itt a feltárások, hogy én nagyon remélem azt, hogy egy szezon alatt, tehát a következő szezon alatt a tényleges terepmunkát, pontosabban ugye az ásatási részt be fogjuk tudni fejezni. Van még két feltáratlan, illetve csak részben feltárt aknasír, ezeken szeretnénk dolgozni, és hát természetesen az anyagnak a dokumentálásán, illetve restaurálásán is, ami ugye két olyan munkafolyamat, ami egymással párhuzamosan, egymást erősítve zajlik. Tehát ez a fő cél. Emellett epigráfiai munkát végzünk egy harmadik sírban is, a 179-es számú Nebamun sírban, ez egy kora újbirodalmi sír, ragyogó kvalitású fali képek vannak ebbe a sírba, úgyhogy ezt másoljuk. Egyébként a 400-as sírban is végzünk ilyen tevékenységet, ez most az előző években azért szünetelt, mert a sírnak a belső tereibe dolgoztunk. Elég nehéz viszont úgy fali képeket rajzolni, hogy közben 30-40 ember viszonylag nagy porfelhőt kelt az éppen aktuális ásatási fronton, úgyhogy ott három éve fölfüggesztettük az epigráfiát, remélem, hogy ebben az évben oda is visszatudunk térni. És a harmadik dolog az pedig az építészettel kapcsolatos, ezek sír építmények, nagy méretű sírok, ahol sok építészeti restaurálási feladat is vár ránk. Ezek egy részét persze már korábban elvégeztünk, de nem tudtuk persze még befejezni, lehet, hogy nem is lehet sohasem, csak abba hagyni, úgyhogy a 32-es sírban szeretnénk egy-két építészeti rekonstrukciót elvégezni a következő szezonban.
Kik dolgoznak ezeken az ásatásokon, illetőleg az építészeti rekonstrukció alatt mit értesz?
Az ásatáson, hát most már jó néhány év óta egy viszonylag jól összeszokott csapat dolgozik, de persze hát minden évben változik azért a csapatnak az összetétele, attól függően, ugye, hogy pontosan milyen feladatoknak a megoldására lesz szükség az adott ásatási idénybe. Van egy fotósunk, vannak ugye egyiptológusok rajtam kívül, akik az ásatáson dolgoznak. Ők vagy már doktoráltak, vagy pedig a tanszékünknek a doktori iskolájába járó PhD hallgatókról van szó, és építészek is dolgoznak az ásatáson. Az ő feladatuk nyilvánvalóan az épített maradványoknak a felmérése, a szörvélyeknek a lebonyolítása, a rekonstrukciós rajzoknak az elkészítése, és mint az ilyen esetekben is, ugye a romos épületrészek hát részleges helyreállításának az elvégzése. Ez egy olyan téma, amivel hát a következő évben szeretnénk foglalkozni.
Többször szó volt itt a tanszékről. Hogyan folyik az oktatás az egyiptológia tanszéken? Konkrétan te miket tanítasz, illetőleg a doktori iskolában milyen témákkal foglalkoznak?
A tanszéken mindent igyekszünk tanítani, ami az egyiptológiával kapcsolatos. Az egyiptológia az ugye Egyiptom kultúrájával, nyelvével, művészetével, történetével, régészetével foglalkozó tudomány, illetve az ókori Egyiptom modern recepciójával foglalkozó tudomány. Ennek megfelelően ugye a tanszéken vannak nyelvi, történeti, régészeti, művészettörténeti kurzusok, amelyek hát kronológiailag is el vannak rendezve. Nyilván a tanszéken oktatók közül mindenkinek megvan a saját specializációja, és elsősorban olyan jellegű órákat tart. Igaz ez rám is, én a nyelvi oktatásból a késő egyiptomi szövegek oktatásával veszem ki a részem. Itt a görög-római kori egyiptomi hieroglif írásrendszert tanulmányozzuk, egyébként pedig művészettörténeti, történeti, illetve az egyiptomi vallással kapcsolatos órákat tartok. Ami pedig ugye a PhD képzést illeti, egyrészt itt a metodikai alapokat is igyekszünk erősíteni és tovább mélyíteni, másrészt viszont ugye a PhD képzésen már nagyon specifikusan az adott PhD hallgatót, aki ugye már egy magas szinten van az egyiptológia művelésében, hiszen már van MA diplomája, írt egy nagyon jó MA-s szakdolgozatot, és hát ez az alapvető belépő ugye a PhD tanulmányokhoz, tehát ő már egyiptológus, ő már kollega, ő már sokat tud, lehet, hogy bizonyos dolgokról még sokkal többet is tud, mint az, aki nem erre a területre specializálódott. Úgyhogy itt a fő feladatunk az elméleti alapok elmélyítésén túl nyilvánvalóan az, hogy egy személyre szabott specifikus tutorális képzést nyújtsunk a számára, ami teljesen más minden esetben, tehát egy olyan hallgató esetében, aki mondjuk görög-római kori vallástörténettel foglalkozik, nyilvánvalóan más feladatokat adunk a számára, mint egy olyan hallgatóval, aki mondjuk egy újbirodalmi régészeti témával foglalkozik.
A görög-római kor többször szóba került, mint ennek a specialistája, hogy ezzel kapcsolatos szövegeket olvastok, elemeztek. Mennyiben más a görög-római kori szöveg, hieroglifák, illetőleg nyelvtan, mint a korábbiak?
Hát rövid az idő, úgyhogy nagyon röviden fogok válaszolni. Ugye a Ptolemaiosz-kori hieroglifban alapvetően a klasszikus nyelvtant használják, tehát tulajdonképpen nem kell új nyelvtant megtanulni, nem kell új grammatikát megtanulni, viszont nagyon sok új jelet meg kell tanulni. Ugye amit egy fontos jellemzője ennek az időszaknak az az, hogy a jelek száma az a sokszorosára nő. Új írásmódok, új ortográfiákkal párosul ez, úgyhogy a tevékenységünknek nagy része az elsősorban az órán abból áll, hogy ezeket a késői ortográfiákat, ezeket egyébként azért elég nehezen olvasható, és tényleg nehéz szövegeket megpróbáljuk kibogarászni, először ugye értelmezni a jeleket, és hát utána jön nyilvánvalóan a grammatikai megértése az adott mondatnak, aztán pedig a fordítás, ami viszont már hát a klasszikus nyelvtannak a szabályai szerint működik. Hát még egyszer ugye, ami itt új, az maga a hieroglif írásrendszernek a továbbfejlesztése, és az, hogy nagyon sok új jel van, ezzel kell a hallgatóknak megbarátkozniuk, vagy hát legalább, hogyha nem barátkoznak meg vele, akkor elviselniük. Egyébként hát ez egy jó alapot, vagy egy jó alkalmat szokott arra teremteni általában, hogy ismételjük a klasszikus nyelvet, és nagyon sok minden másról is elbeszélgessünk az olvasott szövegek kapcsán. Történelemről, az egyiptomi vallásról, nevekről, helynevekről, és még sok minden egyébről.
A görög démotikus mennyire befolyásolja, vagy egyáltalán nem érződik?
Nem, ez tulajdonképpen más. Nyilván vannak áthallások, tehát vannak olyan szövegek, ahol látjuk azt, hogy a kortárs kiejtést megpróbálják jelezni a hieroglif szövegekben is, de itt alapvetően két eltérő nyelvfázisról van szó. A démotikus az a korszakban az élő, adott, beszélt nyelv. Ez pedig a tudós papoknak a nagyon archaizáló írásrendszere, amiben hát a klasszikus nyelven írják le a szövegeket, egy olyan nyelven, amit abban az időszakban élő szóban már nem beszélnek.
Köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatómtól pedig búcsúzom, viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.